Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Hírek a Szent István Rádióban.
A héten eltemették immár az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, ami ismét rávilágít annak fontosságára, hogy Magyarország továbbra is kimaradjon a fegyveres konfliktusból, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Tárca tájékoztatása szerint Budapesten. A Tárca vezető elmondta, hogy újabb tragikus híreket kaptak Kárpátaljáról, hiszen a héten eltemették az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, miután most derült ki, hogy egy 31 éves és egy 47 éves kárpátaljai férfi is elesett a fronton. Sajnos kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy folyamatosan jönnek a tragikus veszteségekről szóló jelentések abból a háborúból, ami már 4 éve zajlik, és az ég egyadta világon semmi értelme nincsen, fogalmazott. Az is sajnos elég beszédes, és az ukrajnai körülményekre jól rávilágít, hogy egyikük már majdnem 4 éve, hogy meghalt, és ezt csak most közölték a családdal, most kerülhetett sor a temetésre. Mi nem adjuk az anyaországi magyarokat, nem adjuk őket a frontra, és arra szólítjuk az ukrán hatóságokat is, hogy fejezzék be a kárpátaljai magyarok kényszer sorozását, ne vigyék el a magyar embereket erőszakkal a frontra, minél előbb békét kell teremteni, húzta alá. Nekünk külföldről soha senki nem mondja meg, hogy mit gondoljunk, hogyan éljünk, és egyes globális kérdésekben hogyan vélekedjünk, hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kommunizmus bűnei alapítvány konferenciáján Budapesten. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki nekünk parancsolgat, aki minket irányítani akar, aki zsarol vagy fenyeget, arra hallgatni nem szabad. Ez az a pont, amely a 20. században nagy problémát okozott, mondta, majd leszögezte, a 21. században nem szabad teret nyitni külföldi ultimátumoknak, magyar érdekekbe való beavatkozásnak. Az államtitkár közölte, a nemzet legféltettebb kincse függetlensége, szabadsága, és amikor ez sérült, akkor mindig nagy baj lett. Hivatalos, Brüsszel beavatkozik a magyar választásba, és Magyar Péter támogatja, közölte a Fidesz kampányfőnöke a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook bejegyzésében. Orbán Balázs felidézte, Elon Musk világhírű influencere Mario Nafol szúrta ki, és az X-en tette közzé, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt a magyar választások befolyásolására használja. Ugyanis kevesebb, mint 1 hónappal a választás előtt a bizottság és a nagy tech platformok, köztük a Facebookot üzemeltető Meta, aktiválták a DSA keretében működő dezinformáció elleni együttműködést. A rendszer tényellenőrök és brüsszeli finanszírozású NGO-k bevonásával szűri a kampány során megjelenő tartalmakat. Ahogy azt az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága már februárban is hangsúlyozta, a DSA eszközei és a Meta együttműködése különösen alkalmas a nemzeti, Brüsszel kritikus hangok gyengítésére, és a külföldi beavatkozás vádja szelektíven alkalmazható Brüsszel és szövetségesei által a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására, írta. Brüsszel tehát mindent egy lapra tett fel, ugyanis ukrán párti kormányt akar látni Magyarország élén, hogy folytatni tudja háborús terveit. Ennek érdekében fogott össze a digitális nyilvánosságot uraló közösségi média vállalatokkal, tette hozzá. A Miskolci járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akitől a hatóságok csaknem 1 kg kábítószert foglaltak le az általa üzemeltetett rendezvényházban, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel. Mint írták, a gyanúsított húzamosabb ideig kereskedhetett füst és kristály nevű kábítószerekkel, amelyeket a kiépített fogyasztói hálózatába tartozóknak értékesített Heves és Borsodabó-Zemplén vármegyékben. A nyomozóhatóság kedden kutatta át a férfi által üzemeltetett rendezvényházat, ahol megtalálták és lefoglalták a különösen jelentős mennyiségű kábítószert. A közlemény szerint a cselekmény bizonyítottság esetén alkalmas lehet kereskedéssel elkövetett kábítószerkereskedelem büntette megállapítására. A nagy tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetés már önmagában megalapozza a szökés elrejtőzés veszélyét, amelyet a férfi személyi körülményei kellően nem ellensúlyoznak. Végül az időjárásról. Kezdetben lehetnek hosszabb napos időszakok, napközben többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, erősen felhős időszakokra is számítani kell, csak néhol fordulhat elő gyenge eső, zápor. Sokfelé marad élénk az északi északkeleti szél, kora reggel -3 és +5, napközben 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Témáink röviden. Görögkatolikus papot, elképesztő tudású professzort, családját, egyházát, hallgatóit, mélyen szerető embert, egy lenyűgöző tanárt gyászol az egész katolikus egyház. Dr. Fodor György atyára emlékezünk. Bizánci szertartású egyházunk nagybőti lelkületét legerőteljesebben kifejező krétai Szent András nagy bűnbánati kánonjának mélységeibe és magasságaiba vezet be dr. Nyirán János fődiakónus. Műsorunk végén pedig a kereszt titkáról emlékedik dr. Obbágy László, Nyíregyháza kertvárosi parókus, teológiai tanár. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Sziadi Bozse, sziadi Rebbi, sziadi Eszmerni, Amin.
Fodor György, görögkatolikus áldozópap, életének 68. papságának 42. évében visszaadta lelkét teremtőjének. Ráemlékezünk. Hosszan sorolhatnám tudományos munkájának eredményeit, betöltött vezetői rektori pozícióit. Méltathatnám emberi nagyságát, kereshetnék szavakat a veszteségre, melyet távozása jelent. De mindezek helyett inkább egyik hallgatójának, Penkovics Péternek a megemlékezéséből idézek. Hatalmas tudású, szigorú tanár volt, de szigora atyai volt. Mérhetetlen szeretetből és az Úr iránti teljes odaadásból fakadt. Minden tudásával és erejével azon volt, hogy bennünket, teológus hallgatóit közelebb vigyen az életünket hordozó misztériumhoz, és arra buzdított, hogy ezért minden erőnket mozgósítsuk. igazán szeretett bennünket, mert nem arra tekintett, hogy könnyű legyen a tanulás, hanem hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből keressük Istenünket. Ez volt számára a legfontosabb, és ezért vagyok most nagyon szomorú, mert ritka ma már az ilyen szeretet. És mi, hallgatói, így voltunk szeretve általa. Kik vagyunk mi, görög katolikusok? Tettem fel a kérdést Fodor György pap testvéremnek, barátomnak, aki akkor éppen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora volt. A tőle megszokott módon tudós precízséggel válaszolt.
Örülök, hogy beszélhetek erről, mivel maga az elnevezésünk, az, hogy görög katolikus, elég sok félreértésre ad okot. És hogyha a kiinduló pontot keresem, akkor valahol az Új Szövetségben találom meg azt a gondolatot, azt a tényt, hogy az egyházban mindig is jelen volt az egységben a különbözőség. Azt tapasztalom, hogy az Új Szövetségben már az indulásnál is jelen volt ez a különbözőség. Hiszen Jézus egy egyházat alapított, de a 12 testületén belül volt egy temperamentumos Péter, volt olyan, aki a nemzetek apostola lett, Szent Pál, aki vérmérsékletben is, kultúrában is, hiszen ő a görög, a hellén kultúrához tartozott már. Tehát az apostolok között is láthatjuk a különbözőséget. Ugyancsak, hogyha az Új Szövetség 27 iratát megvizsgáljuk, abban is láthatjuk, hogy egy egyházról, egy Új Szövetségről lehet beszélni az Új Szövetségen belül, de a helyi egyházak már komoly eltéréseket mutatnak. Más volt egy zsidó-keresztény közösség Jakab köré csoportosulva Jeruzsálemben, más volt egy tisztán görög eredetű, entuziasztikus, lelkes, szentlelkes korintusi közösség, megint csak más volt Efezusban a jánosi közösség. Egy szóval különböző egyházképek vannak, egyházmodellek vannak az Új Szövetségen belül is, és mégis mindenki tisztában volt azzal, hogy itt Krisztus egyetlen egyházáról, az apostoli egyházról van szó. Hogyha tovább megyünk, és most már tényleg a görög katolikus fogalmat szeretném kibontani, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a kereszténység elterjedésekor kultúrterületeket misszionáltak, Szent Pál és a többi itt térítő. És ezekre a területekre elérkezve, és itt egy idegen szóval szeretném kifejezni, inkulturálták a kereszténységet. Tehát nem kényszerítették rájuk sem a zsidó-keresztény, sem a hellén-keresztény modellt, hanem minden népnek saját nyelvén adtak liturgiát, lefordították a szentírást. Így alakultak ki keleten a szertartások, a különböző szertartások. Ezt nagyon meg kell érteni tehát, hogy a kereszténység nem akart sohasem uniformizálni, és egyetlen egy modellt ráerültetni a különböző népeknek a családjaira, hanem mindegyiket a saját kultúrájában fogta fel, és ebbe plántálta, ebbe ültette bele a kereszténységet. Említhetném a példákat, hogy mik ezek a nagy ősi kultúrterületek, ott van Antiókia, a szíriai ősi kultúra, Egyiptomról ne is beszéljünk, Alexandria és az ősi egyiptomi kultúra, Mezopotámia, ahova szintén igen korán eljutott a kereszténység, az örményeknek, akiknek addig nem volt még írásbeliségük, adtak ABC-t, világosító Szent Gergely, ugyanígy aztán később a szlávok apostolai Ciril és Metód, tehát megteremtették a népeknek saját nyelvükön, saját kultúrájukon belül azt az evangéliumot, azt a kereszténységet, amelyre küldettek. Így alakultak ki keleten a különböző szertartások, és ennek megfelelően beszélhetünk antiókiai rítusról, az a szertartásról, egyiptomi rítusról, rítus családról. Beszélhetünk, nem utolsó sorban, és most már eljutottunk ide, görög, azaz bizánci rítus családról. Miért idegenkednek az emberek ma a különböző rítusoktól? Mert a nyugati világnak a nagy része a latin rítusú kereszténységet ismeri. Tehát Rómában más volt a helyzet, hiszen Róma a nyugati féltekén egyetlen egy kultúrközpont volt, kultúrcentrum volt, és Rómából az egész nyugati féltekét egységesen tudták misszionálni. Jöttek a barbárok, leszálltak a a lóról, adtak nekik latin liturgiát, latin jogot, egy szóval egységessé tudták tenni nyugaton, mivel ott nem volt más ősi nagy kultúrcentrum, a liturgiát és az egész szertartást. Keleten viszont, mint már az előbb mondtam, más volt a helyzet. Így érthetjük meg, hogy hogyan alakultak ki keleten a különböző szertartások vagy ritusok. A bizánci egyház is nagyon komoly missziós elkötelezettséggel bírt, és sok irányban fejtett ki missziós tevékenységet. Többek között a Balkánra is, és a konstantinápolyi liturgiát és az ehhez kapcsolódó szertartást elterjesztette, természetesen ezzel rendelkezett, ezt terjesztette el azokon a még meg nem térített területeken, ahova az ő befolyási övezetük kiterjedt. Így jutottak el egyre északabbra a Balkánon, és így az általuk misszionált területeken megtérítetteket bizánci szertartásra vezették természetesen. Na most, ezt a bizánci szertartást más néven görög szertartásnak is nevezhetjük, hiszen végül is görög eredetűek, és ezért mindazokon a részeken, ahol a bizánci misszió hajtott végre ilyen tevékenységet, görög katolikusok lettek, az ott megtérítettek. És most érnék rá akkor a fogalomnak a második részére. Végül is helyesebb lenne azt mondani, hogy keleti szertartású vagy bizánci szertartású katolikus. Talán ez egy helyesebb és pontosabb fogalom lenne, de a görög katolikus elnevezés is teljesen érthető, hogyha megmagyarázzuk. Tehát ennyit a görög szóról. A katolikus szónak az eredetét gondolom nagyon sokan ismerik, erről nem kell hosszabban beszélnem, azt jelenti, hogy egyetemes, általános. Mégis ebben az összefüggésben, amiben most én itt ülök és beszélek, úgy érzem, hogy meg kell említeni, hogy a szó azt jelenti, hogy egész szerinti, hogy általános, egyetemes. Miért? Pontosan a rítusoknak, a szertartásoknak az összefüggésében ez azt jelenti, hogy az egyház a többféle, a sokféle rítussal együtt egész szerinti. Ha nem lennének a katolikus egyházban a különböző rítusok, amiket végül is Róma elfogadott és ma is elfogad és tisztelés értékel, akkor nem lehetne katolikusnak, egész szerintinek nevezni az egyházat, az anya szent egyházat, hanem latin szertartású egyháznak. Tehát így velünk együtt katolikus a szónak az eredeti értelmében az egyház. Tehát görög katolikus így tartozik egybe, egyrészt jelenti azt a szertartást, amiben mi beleszülettünk, amit mi örököltünk, de hiszem azt, hogy élő módon tovább viszünk, és ugyanakkor jelenti azt, hogy az egy és oszthatatlan anya szent egyházhoz tartozunk.
Adjurunk tőlünk elköltözött György áldozó pap szolgádnak boldog nyugalmat, és készíts neki örök emléket.
Nagybőjt lelkiismeretes és következetes megtartása minden kereszténytől nagy lelkierőt és akaratot igényel. Anyaszentegyházunk egy sajátos szerkesztésű imádságot ajánl, hogy bőtölésre és bűnbánatra serkentsen. Ez egy utrenyei szertartás, melyben krétai Szent András nagy bűnbánati kánonja foglalja el a központi helyet. A Szent Nagybőjt 5. szerdáján végezzük. Talán ez a szertartás fejezi ki legjobban keleti egyházunk bűnbánati lelkületét. A következő percekben Nyirán János fődiakonust hallgatjuk, aki krétai Szent András bűnbánati nagykánonját ismerteti.
Gondolatok és szemlélődés által akarsz élni, újítsd meg magadat.
Könyörű rajtunk, Urunk, könyörű rajtunk.
A bizánci egyház a nagybőjt során tudatosan, különféle, sokszor egyedi, vagyis éppen csak erre az időszakra jellemző szertartásokkal készíti fel lelkileg a híveket az ünnepek ünnepére, a húsvétra. Az istentiszteletek szövegeit a metánoia vagy metánia, azaz megbánás, bűnbánat, megtérés fogalmai hatják át. Különösen igaz ez a krétai Szent Andrásnak tulajdonított nagy bűnbánati kánonra, mely a nagybőjt 5. hetének csütörtök reggel istentiszteletének alkotja szerves részét, a Magyar Görögkatolikus Egyház azonban az ezt megelőző szerdán este végzi a megható szertartást. Krétai Szent András 660 körül született Damaszkuszban. Egy legenda szerint 7 éves koráig egyetlen szót sem tudott kiejteni ajkain, amikor egy szentáldozás alkalmával abban a kegyelemben részesült, hogy megkapta a beszéd adományát, a későbbiekben pedig a szavak igen nagy művelőjévé vált. Tanulmányai után egy jeruzsálemi szerzetes közösségbe lép be, emiatt nevezik őt olykor Jeruzsálemi Andrásnak. 685-ben Konstantinápolyba megy a jeruzsálemi pátriárka delegátusának vezetőjeként, és ott szentelik a későbbiek során diakónussá, majd 700 körül Kréta főpüspökévé választják, innen származik a krétai előnév. Termékeny püspöki tevékenységének gyümölcseként tartjuk számon a fennmaradt mintegy 50 homíliát és 70 kánont, amiket feltehetőleg ebben az időszakban alkotott. Nem véletlen tehát, hogy személyében a kánonköltészet egyik legkiemelkedőbb alakját tisztelhetjük. 740-ben hunyt el konstantinápolyi útjáról visszatérőben, Kréta közelében. A kánon egy 9 ódából álló kompozíció. Az ódák alapját 9 nevezetes biblikus ének képzi, mint például Mózes, Anna, a 3 babiloni ifjú vagy éppen Zakariás éneke. Sajnos az idők folyamán ezek a biblikus ódák szinte teljesen eltűntek szertartásainkból, és helyettük csak a később keletkezett liturgikus költemények, a kánonok maradtak, legtöbbször a második óda nélkül. Krétai Szent András nagy bűnbánati kánonja az idők folyamán roppant bonyolult szerkezetűvé vált, mivel a krétai művet más híres szerzők kánonjaival egészítették ki, valamint a kánon szerkesztés palesztin származásának megfelelően a 6. óda és a boldogságok után még további 16 tropár is társult a bűnbánati kánonhoz, így a kánon teljes egésze több mint 300 tropárt számlál. Jelen esetben a tropárok az ódák alkotó elemei. Elsőként kell megemlítenünk a 8.-9. században élt Studita Szent Teodornak és szicíliai Szent Józsefnek tulajdonított, az apostolok tiszteletére írt egy-egy 3 ódás kánont, amelyek az eredeti műben a 4., a 8. és a 9. óda elejére kerültek be, valamint egy kis rész a 3. óda végére. Ezt a 2 rövid kánont valószínűleg igen korán hozzácsatolhatták krétai Szent András kánonjához. A mindegyik ódájában 2 tropárt tartalmazó egyiptomi Szent Mária tiszteletére készített 9 ódás kánont azonban feltehetően csak a 11.-12. század folyamán illeszthették a már 3 szerzős kánonhoz, és erre az időszakra tehető a krétai Szent Andrást megszólító tropárok hozzáfűzése is az egyes ódák végéhez. Ez utóbbi betoldás nem szorul magyarázatra, mivel a kánon főszerzője iránti tisztelet későbbi megnyilatkozásáról van szó. Annál inkább furcsa az egyiptomi Szent Máriára való utalás. Egyiptomi Mária ugyanis egy bűnös nő volt, aki fiatalon megszökött az atyai házból, és paráználkodva tengette életét. Zarándokhajóra szállva jutott el Jeruzsálembe, csupán kíváncsiságból, ahol a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe alkalmával megtért, szakított bűnös múltjával, a pusztába vonult ki, és ott mintegy 50 évig élt szigorú önmegtartóztatásban.
Könyörű rajtunk, Urunk, könyörű rajtunk,
térj meg tartsbánat, tárd fel titkos dolgaidat, mondd a minden tudó Istennek, te ismered titkos vétkeimet egyetlen üdvözítő, magad könyörülj is rajta, mint Dávid énekli, a te irgalmad sokasága szerint.
Könyörű rajtunk, Urunk, könyörű rajtunk.
Egyiptomi Máriát tehát a megtérés példaképeként állítja szemeink elé a bizánci egyháza nagybőjt folyamán, amikor is egy teljes vasárnapot szentelt arra, hogy róla elmélkedjünk, mégpedig a nagybőjt 5. vasárnapját. Így nem csoda, hogy az 5. hét közepén a bűnbánati kánon alkalmával is többször megemlítjük a nevét, bűnbánó anyánk Szent Mária, imád az Istent írettünk. A tropárok nagy része általánosságban fejti ki a bűnbánat és megtérés témáját, ám szépszerivel vannak olyanok is, amelyek konkrét személyek, mint például Jákob, Mózes, a bírák, a királyok, vagy éppen a próféták bűnbeesését dolgozzák fel. Ebben az értelemben a Bibliának egy spirituális értelmezését találjuk a tropárok hosszú sorában. Olivier Clément felosztásának megfelelően mindegyik ódának lehet adni egy címet. Eszerint az első óda Ádám síralma az elveszett paradicsomi állapot miatt. A második óda a bőrköntösök címet viseli, mivel ezt a ruhát kapta az első emberpár a paradicsomból való kiűzés után. A harmadik óda Ábrahám hitével, a negyedik Jákob létrájával és Jób türelmével foglalkozik. Az ötödik óda Mózes történetét tárja elénk Egyiptomtól a pusztában lángoló csipkebokorig, ami a lelki kiüresedésre és megtisztulásra utal, s ezt a témát boncolgatja majd a hatodik óda is, a szellemi kivonulásra és a bírák erejére fektetve a hangsúlyt. A hetedik óda a bűnös királyokról, a nyolcadik a prófétákról beszél, akiknek jövendőléseiben már megjelenik az örömhír, ami a kilencedik ódában teljesedik be, az üdvözítő Jézus Krisztus megjelenésében. Az ódák az említett irányvonalak mellett általában Krisztus könyörületességével zárulnak. Az első 8 óda többnyire ószövetségi képekben bővelkedik, a 9. viszont már teljes mértékben az evangéliumból forrásozik, nem csak a személyeket, parabolákat, hanem a kereszt teológiáját illetően is. Összefoglalásképpen kijelenthetjük, hogy krétai Szent András nagy bűnbánati kánonjában az Ó és Új Szövetségi események folyamatos összekapcsolásán keresztül tárul elénk a korábban már említett metánia fogalma, amit Isten kegyelméből mindenkinek meg kellene élnie a nagybőjt időszak folyamán. Ebben segít a sok-sok bűnbánati szertartás, különösképpen pedig ez a bűnbánati kánon, amely arra is megtanít, hogyan fohászkodjunk Istenhez. Itt a bűnbánat ideje, én is hozzád sietek, Teremtőm, vedd le rólam a bűn súlyos bilincsét, és mint irgalmas, adj nekem bűnbocsánatot.
Könyörű rajtunk, Urunk, könyörű rajtunk.
Megkötözték az igaz lelket rokonai, bárha kedves volt is, szolgaságra adták el, hogy előképe legyen az Úrnak. Te pedig, ó lelkem, végképp eladtad magad gonoszságaid által.
Könyörű rajtunk, Urunk, könyörű.
Műsorunkat dr. Obbágy László görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár elmélkedésével zárjuk. Jel rang nélkül. Ezt a címet adta az eredetileg pap testvéreinek szánt írásának. Most nekünk is elmondja, hiszen az üzenet, az ajánlás mindnyájunkat érinthet.
A keleti egyházokban a papok általában keresztet viselnek. Némely részegyházban a szentelésükkor kapják, nálunk a főpásztor tiszteli meg a papokat azzal, ha papi kereszt viselésére jogosítja fel őket. Ennek a kitüntetésnek látszólag semmi jelentősége nincs, ha nem jár esperesi kinevezéssel vagy egyéb felelősségteljes megbízatással. A papi kereszt mégis jel, rang nélkül. A kereszt hátoldalán ugyanis olyan szentírási mondat olvasható, amelybe beleremegnek a gyarló papi térdek. Légy a hívek példaképe, beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. A felszólítás, amit eredetileg Pál apostol fogalmazott meg Timóteus számára, egyrészt bizalmat szavaz annak, akihez szól. Képes vagy arra, hogy példakép légy a hívek előtt. Másrészt felerősíti a pap abbéli felelősségét, hogy hivatását teljes odaadással élje. A példa szóval kapcsolatosan az értelmező szótár többféle magyarázata közül kettőre érdemes odafigyelnünk. Az első, követendő cselekvés, magatartás, személy. A második, tanulságul szolgáló tett, esemény, helyzet, személy. Ez utóbbi azért fontos, mert nem kell megijednünk, amiért a tökéletestől oly messze vagyunk, hanem tudatosul bennünk, hogy kudarcaink is példaadók lehetnek. Légy a hívek példaképe beszédben. Valaki rossz májúan így fogalmazott, a papoknak a tisztító tűzben saját beszédeiket kell majd hallgatniuk. Reméljük, ez az eltúlzott kritika nem állja meg a helyét, de bizonyos, hogy sok a tennivalónk beszéd ügyben. Elsősorban sarú levéve állni mindannyiszor Isten szava elé, hogy üzenetét méltatlan ajkunkra vehessük. Kenet teljes, üres, semmit mondó szavainktól szabadulni, a kimondott szó értékét adó csöndet mindinkább keresni napi feladatunk. Elhallgatni, ha szavunk kotnyeleskedés, szólni, ha hallgatásunk cinkosság, szavunkban mindig benne lenni, valóban példa lenne. Légy példakép viselkedésben. Ez nem azt jelenti, hogy vigyázz mások jelenlétében, hogyan viselkedsz, nem jelent különleges papi, egyházias viselkedést, csupán átlátszó életet. Viselkedem, visszaható ige. Lehetséges lépcsők a példaképig, elviselem magamat, viselem magamat, viselem magamat másokkal szemben, viselem magamat mások iránt, elviselem a másikat, viselem a másikat. Hordozzátok egymás terhét. Példakép a szeretetben. Aki próbálta már tudja, az élet legnagyszerűbb örömeit a viszonzatlan szeretet cselekedetek jelentik. A pap végképp nem várhat el semmit. Neki Jézus adott példát a lábmosással. A tőle tanult megelőző szeretettel, a szeretet sebeit is tudva, szeretni bolondulásig, csalódásokkal terhes, göröngyös, fáradtságos, boldogságos, szűkös lényez. Légy példakép a hitben. Elsősorban saját megküzdött hited révén, újra meg újra imádkozva a hit ajándékáért, akkor is, amikor kezedben a darab kenyér Krisztus. Légy otthon a tanításban, a tudom, kinek hiszek határozottságával képez magad a teológiában, s tudd, vele kell szólnod, mielőtt róla szólnál. Adj példát a tisztaságban. Kimegy föl az Úr hegyére, a tiszta kezű, az ártatlan szívű. Közelíts tiszta szívvel, előítéletmentesen, bizalommal a másikhoz. Bánj tiszta kézzel, eszközként a rád bízott anyagiakkal. Éld tisztán, talpig hűségesen, házas vagy cölepsz papi életedet. Mindkettő a Krisztus egyház misztériumának viszfénye lesz. Légy a hívek példaképe. Úgy, hogy mindeközben tudd gyarlóságodat, példaképtelenségedet is. Ahogy egy prófétai lelkű öreg pap mondta volt, amit csinálunk, az mind kontárság, de gyönyörű dolog Isten mellett kontárkodni. Timóteus fiatalon kapta Pál bizalmát és intelmét. Manapság kell kicsit őszülni vagy kopaszodni hozzá. A papi kereszt jel, rang nélkül. Akinek van, szívén keresztül akassz a nyakába. Akinek nincs, írja az ajtófélfára, vagy kösse a kezére az 1 Timóteus 4.12 üzenetét.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiunk minden kedves hallgatóját. Műsorunkban folytatjuk a kárpátaljai Máté Rihárdnak a Munkácsi járásban található Izsnyété település református lelkészének és Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételének a bemutatását Beregszázból, akik Isten kapcsolatokon keresztül beszéltek házasságuk örömeiről, bánatairól. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk a műsor szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallják.
Most ne értsük félre, nem akarok ilyen univerzalista dolgokba belemenni, hogy akkor mindenhol ott van a házasságban, akkor nem is tudjuk ezt szétválasztani, de hogy lehet-e olyan dolog, amiből őt kizárjuk? Szabad-e, hogy legyen olyan, amiből őt ugye azt mondjuk, hogy itt most neked nincs helyed? Légy szíves, menj oda, ugye ott a helyed? Nem itt van. Ez az én dolgom. Ez az Isten oldaláról nézzük azt, hogy ő mindenhol ott van, a másik oldala viszont a mi oldalunk, az emberi, hogy várom-e, kérem-e, kérjük-e, várjuk-e azt, hogy segítsen, hogy ott legyen, hogy megáldjon. Ez utóbbi néha hiányos, de pont ezért kell, hogy dolgozzunk. És akkor ide még visszatérünk, viszont a következő dolog, amit úgy elgondoltunk közösen, hogy és én erre kérek mindenkit, hogy ez a téma, ugye beszélgessünk a házasságunkért, az egész hétnek a témája, és itt különösképpen az, hogy Isten helye, Isten szerepe és jelenléte a házasságunkban, akkor mindenki vonjon egy mérleget. Közösen, nem egyedül, most nem magunkba is lehet, de mindenképpen legyen ott a másik is, hogy ha megvan ez az alap, hogyha eljutottunk arra, hogy ki neki, meg nekem Jézus, meg Isten, meg ugyanazt gondoljuk, hogy megváltott minket, akkor vonjunk egy mérleget. És mi mondtunk egy mérleget, miben lehet benne Isten, meg miben nincs benne úgy. Így fogalmaztuk meg csak két ilyen kategória, hogy mi az, ami kevésbé megy, nem azt mondom, hogy rossz, de úgy kevésbé megy, akár rossz dolgok is lehetnek itt, és mi az, ami jobban megy nálunk. Ez már nem az, hogy ebben mi ott elő vagyunk, és akkor mindenki tanuljon tőlünk, még az 50 éve házas is, hanem hogy mi az, amit úgy érezzük, hogy megy, és akkor még följebb építhetünk, mi az, ami nagyon lent van, és jó lenne onnan egy kicsit felemelni. Itt egy kicsit belegondoltunk, hogy mi lenne, hogyha arról szólna ez az este, hogy itt elkezdjük sorolni egymásnak a hibáit. Te ilyen volt, te olyan volt, itt. És akkor már hiába el lehet válni, és akkor úgy megyünk haza Beregszázból, hogy felsoroltuk egymás hibáit, elküldtük a padát és zapét, na nem tudom micsoda, és akkor elváltunk. Nyilván nem ez a célunk, hanem az, hogy észrevegyük mi magunkon, hogy mi az, ami megy, és itt egy kicsit így kitárulkozunk, amennyire lehet, viszont ezt mindenkinek meg kell tennie. Tehát ez nem egy instant kávé, odaadom most mindenkinek, és akkor tessék, vigyétek haza, hanem ez mindenkinek a saját házasságának a munkája. Jó, ami nem megy, vagy ami rossz. Kezdem én, és akkor utána átadom a szót. Ami rossz, kezdjük magunkkal. Én egy kimondottan, vagy kimondhatatlanul türelmetlen ember vagyok. Tehát ez annyira igaz, rám itt nem arról van szó, hogy reggel még nincs kész a smink, és akkor meg kell várni, hanem már ezt úgy megtanultam elengedni, megpróbáltam ezt megszokni, ezt a mikor indulunk reggel 7 óra, akkor az mindig 4-8, de nem baj, hát akkor rendben van. De hogy én türelmetlen vagyok, Réka pedig lassú. Ez az igazság. És nem akarok túlozni, de a konfliktusainknak az 50%-a körülbelül, vagy inkább 60%-a az mindig ebből szokott származni. Én türelmetlen vagyok, sokszor felszínes, ez benne van ez is, tehát ő pedig lassú. Tehát lassú. Van a fiúnál egy mondat, amit én nem szeretek hallani, mert itt is előjön a türelmetlenség mindig, mert akkor kb. Ez a mozdulatom, hogy Réka, itt menj, mert itt te jössz. amikor azt mondja, amikor nincs ilyen alvás délután, és ugye 5 éves, és amikor nem alszik délután, és akkor este már így elindul, hogy apa, én nem tudok dönteni. Akkor már, ezt tudjuk, hogy itt kezdődik, hogy nem tud dönteni, de abban már sírás lesz, és abban ordítás lesz, és akkor én rögtön mondom, hogy én ez kevés vagyok, itt te jössz, mert nem tud dönteni, de most már tudom, hogy honnan van. Mit nézünk, ha egy filmet, mostanában nem szoktunk, de hát ő nem tud dönteni. Hát akkor nem nézünk semmit. Ugye, hogy jó, hát nyilván van ez a mit főzzek valamit, nem ilyenekben merül ki ez, de hogy ez a nem tudok dönteni, meg a lassúság engem ez így eleve így engem fel tud korbácsolni, úgyhogy én türelmetlen vagyok, ez az én hibám, ő meg lassú.
Nem, én ezt tényleg örököltem, és én nekem mindenre van időm, hála az úrnak, nem kell sehová sietni. Van egy ilyen, hát ez ilyen közös tulajdonság, amit hát elneveztünk ilyen érdekesen, hogy időszakos letargia, most ez mit akar, mikor két nagyon introvertált ember roppant extrovertált hivatásban találja meg az életútját, akkor egy olyan házasság alakul belőle, mint a miénk. Ugye egy lelki pásztor, illetve egy pedagógus egész nap már ki beszéli a lelkét gyakorlatilag, és akkor tényleg van olyan, hogy az ember hazamegy, és valóban nem jut már energia arra, tehát már a bezárkózásnak az időszaka eljön, és akkor tényleg az, hogy ne bántson senki, nem érdekelnek a másiknak a problémái, nem érdekel a másiknak akár a, nem tudom, a hangos szuszogása sem, ott a másik oldalon. És van úgy a mi kapcsolatunkban is, hogy nagyon nehezen tudunk a másikhoz kapcsolódni, pont amiatt, mert hajlamosak vagyunk egy picikét, amikor otthon vagyunk, akkor bezárkózunk, az nekünk egy ilyen, nem tudom, biztonságos hely, de néha kicsit túl biztonságos, és egy kicsit hajlamosak vagyunk túlságosan ellenni a saját dolgainkkal, és igen, ez egy ilyen nehéz dolog, ami számunkra is nehéz megoldani, hogy tudjunk egymáshoz többet kapcsolódni, kicsit egymásnak jobban megnyílni, és ne csak a saját kis világunkban ott létezzünk egymás mellett.
Ebben nincs benne Isten sokszor, még a saját életünkben is, amikor ki akarjuk zárni.
Igen, és akkor következő, házastárs vagy lakótárs. Láttam egy ilyen videót nem annyira régen, és nagyon megtetszett nekem ez az összehasonlítás, hogy van az a pont a házasságban, néha eljön, néha kicsit, ha többet dolgozunk a kapcsolaton, akkor persze ezen is lehet javítani, de hogy a házastársam az nehogy már a lakótársammá váljon, ugye? Mert azt szerintem pláne, aki tőlünk tapasztaltabb, illetve több éve házastársi kapcsolatban él, vagy együtt él a másikkal, az elmondhatja, hogy persze a házasság sem olyan, hogy folyamatosan mindig közel állunk egymáshoz, és mindig tart a nászutas fázis, meg a rózsaszín köd, meg a többi. Ugye ez egy egymástól való, egymáshoz közeledés, egymástól való eltávolodás, ennek a dinamikája gyakorlatilag egy hosszú távú életre szóló kapcsolat, és nem várhatjuk el azt, mert ez egy ilyen fals remény lenne, hogy elvárja az ember, hogy mindig ugyanolyan közel legyen a másikhoz, mindig ugyanaz a fajta szeretet, szerelem, nem tudom, tűz legyen a másik iránt az emberben, mert ugye néha azért előfordul, hogy egy ilyen kis lakótársias kapcsolat kialakul közöttünk. Mint a koli szobában, aki lakott koliban, az azért ugye visszatekint rá, hogy a szépen ott elfőzőcskézünk egymás mellett, meg kérsz enni, igen, kérek, hasonló dolgok, vagy éppen az, amikor előfordul, hogy nagyon bele vagyunk például a digitális eszközeinkbe feledkezve. Egy ilyen aranyos, hát aranyos és egy kicsit elszomorító kis anekdotát hallottam a rokonságomból a minap. Sok pedagógus van a mi családunkban, és az illető pedagógus kicsi gyerekekkel dolgozik, tanító néni, és gyermek születésre vártak a családban, és akkor egész nap így szorította a telefonját. Ugye várta a jó híreket, hogy mikor születik meg a kisbaba, és máskor egyébként nem szokott tanítás közben telefont tartani a kezében, pont azért, hogy a gyerekeknek a figyelmét ne vonja el a tananyagról, de aznap ezt nem tudta megállni, és már így nézte a messengert, és akkor az egyik kisi gyerek odalépett a szünetbe hozzá, és akkor azt mondta, hogy tanítónéni, ma pont olyan voltál, mint az anyukám, neki is mindig ott a kezébe a telefon. Tehát, hogy nehogy már ilyenekké váljunk, ez nagyon nehéz megállni, pláne akkor, hogyha az embernek például nem annyira sok közös érdeklődése van, ez is előfordulhat, nem ugyanazokat a filmeket szeretjük, vagy nem ugyanazokat a műsorokat szeretjük, akkor mindenki megy külön-külön a saját útjára. Ilyenek is vannak. És ezért is fontos az, hogy ne alakuljon ki ez a lakótársias kapcsolat, ami legalábbis mi időről időre, amikor ilyen irányba indul el a kapcsolatunk, akkor úgy észreveszünk, meg próbálunk azért egy kicsit tudatosan is tenni ezek érdekében, hogy legyen együtt töltött minőségi idő. Na és persze erről nyilván sokat szoktunk beszélgetni, meg ugye házasság hete az elkerülhetetlen, hogy azért ezek a dolgok is fel ne merüljenek. De például nekem az is eszembe jutott, hogy nem csak a minőségi idő az, ami fontos, meg a minőségi beszélgetések, tehát hogy ne csak ilyen gyakorlatias beszélgetések legyenek, hogy akkor mit kellene ma főzni, meg nem tudom hányra legyek kész, meg stb., hanem mindenről beszélgessünk. Nem tudom, bármiről, minden apróságról, random dolgokról is, nem csak a gyakorlatias teendőkről. És vissza kell találni egy kicsit szerintem a kezdetekhez is. Ugye nekünk annyira nem nehéz, meg még sok mindenre emlékszünk is, de hogy azt is érdemes mindig időről időre megtalálni, hogy mi az, ami összehozott bennünket, hogy mi az, ami nem tudom, régen érdekelt, ugye jönnek a gyerekek, jönnek a nem tudom, munka, a problémák, és akkor nagyon nehéz visszatalálni ahhoz, hogy akkor mi volt az az első dolog például, ami összekapcsolt bennünket. Nekünk például nem tudom, sokan tudják-e, hogy a zene volt az, ami összehozott minket, gyakorlatilag ugye egy zenekar egy ilyen keresztény ifjúsági zenekarban játszottunk együtt, és akkor mindig feljön ez a felismerés, hogy annyira régen alkottunk már együtt valamit. És időről időre jönnek ilyen feladatok is, hogy akkor, nem tudom, gyülekezetben kell foglalkozni valami hasonlóval, vagy fogalm sincs, hogy a főiskolán kell egy műsort összehozni, és akkor ott a segítségünket kérik is. Rájöttünk arra, és újra meg újra rádöbbenünk arra, hogy nagyon jó az, hogyha vissza tudunk mindig térni ezekhez a szeretett tevékenységekhez, vagy dolgokhoz, amik a házasságunk elején, vagy még a jegyességünk idején, vagy az előtt örömöt okoztak, és nagyon jó ezekhez a dolgokhoz egy kicsit mindig visszatérni. Nekünk nem annyira nagyon sok közös, úgymond, hát, hogyha nem mondom, hogy nincsenek közös érdeklődési köreink, de sok-sok különbözőségünk is van a párhuzamok mellett, és ezért sokszor nehéz közös programot találni, sokszor azért, mert én nem tudok dönteni, igen, de sokszor azért, mert egyszerűen, hát egyikünknek sem felel meg az adott opció, de mégis milyen jó, hogyha vannak ilyen közös kapcsolódási pontok.
Mindig ajánlok neki egy helyet, menjünk el ide enni, vagy az megint oda. Úgyhogy vannak ilyenek, de ettől függetlenül meg tudjuk találni a helyeket. Szóval azért tettük mérlegre a gyengébb dolgainkat is, mert hogy tényleg az van, hogy sokszor azt nagyon emberien éljük meg. Tehát abban ez az elzárkózás, bezárkózás, akár neki, akár nekem, tehát amikor az, én is magamon láttam ezt a telefonozást, hogy amikor Lacikkal kérdezem, már megint valakinek visszaérsz? Nem csak ugye a mozdulata, de nyilván nem is, akkor le kell tenni, és akkor olyankor kicsit össze kell szedni magunkat, de hogy vannak olyan dolgok, amiből kihagyjuk. Viszont ez tényleg egy ilyen dolog, amit mondott, már egy kicsit a jobb irányba menni, hogy nyúljunk vissza, tekintsünk vissza a régi dolgainkra, mi az, ami közös dolog, ami örömet adott, és ez tényleg úgy kezd beválni nálunk, hogy újra ugyanazt csinálni. És akkor egyrészt én hálás vagyok azért, nyilván beregszászéknak ez könnyű mondani, mert városban laknak, de mi egy falun lakunk, és onnan nagyon sok mindenki nem mozdul ki. Lehet itt is van városon, aki nem tud kimozdulni, érthető okok miatt mostanság, De én látom azt, és ezért jó, hogy én át tudok jönni, gát után is van élet nekem, nem csak gát előtt, meg úgy arrafelé a munkácsi járásba. Tudok mozogni, és így el tudunk jönni valamikor. Csak tényleg egy vacsorára, a múltkor az volt, hogy mi megnyitottuk a házasság hetét, vasárnap eljöttünk egy vacsorára, és akkor sétáltunk együtt a városba, és megdöbbentünk, hogy vasárnap este 6 órakor Beregszász üres. Én azt hittem, hogy ez egy falu. De hát a mi falunk is ilyen, de hogy Beregszász 6-kor, vasárnap este 6-kor üres volt. Úgyhogy ez egy kicsit úgy ledöbbent. Tehát azt hittem, hogy van élet jobban, de nincs, nem volt. Úgyhogy néztük a csillagokat, de azok szépek voltak. Jó, ami jobb lehet, nem csak a múltba való visszatekintés és az ott az akkori kapaszkodókba ugye beleragadni, hanem ami jobb és ami működik, ez a felültemegyetés, kirándulás, randi, játék a gyerekkel, tehát ez amire törekszünk. Kommunikáció. Ez egy kicsit ilyen keserédes, mind a kettő. Mert elmondta Réka azt, hogy törekszünk arra, hogy leüljünk beszélgetni, és tényleg ez viszonylag bármilyen kedvünk is van, bármennyire is kizárja, hogy ki szeretné zárni az ember a világot, és egy kicsit magába fordulni. Viszont amikor leülünk, akkor tényleg beszélgetni igyekszünk, és rájövünk arra, hogy beszélgetni jó dolog. Tehát ha beszélgessetek a házasságotokért, hogy pláne meg a nőknek. Na most ezt nem kell mondanom, nem azért, mert férfiak nem akarunk semmiről beszélgetni, de tehát annyira nem igényeljük a dolgokat olyankor, mi el vagyunk magunkkal, de egy nőnek meg fontos az, hogy elmondja, és tudom, de kimondja, de kibeszélje, de ha nem mondja el, akkor meg látom, mi a baj, semmi, két napig semmi baja nincsen. Csak semmi. És akkor utána úgy jön egy este, általában este, amikor már csend van, gyerek alszik, akkor beszélgetünk, hogy akkor szoktunk sokat beszélgetni, és ez mindig jó. Érezzük ezt, hogy ez túllendít azon, amin át vagyunk, úgyhogy beszélgessünk sokat. Beszélgessünk a házasságunkért. Viszont a mértéke, a szintje és a módja az különbözik a kommunikációnak. Ez, aki talán közelebb áll hozzánk, azoknak már lehet elmondtuk, de ami különbözik, az, hogy is mondhatnánk úgy, mint egy olasz család, a mi családunk, meg mint egy finn. Tehát, hogy de a finn az nem csak úgy, hogy vagy hanem úgy, hogy az olasz, én a temperamentumot, én tudom, hogy honnan hoztam, én édesanyám vonalán kaptam el, aki rég, amikor eljött először hozzánk, látogatóba, akkor azt hitt, hogy kiabálunk. Komolyan azt hitt, hogy kiabálunk. És akkor édesanyámnak, remélem nem nézi meg a videót, jövőre se, hogy van egy ilyen dolog, hogy egy az, hogy hangosabban beszél tőlem is, mert én már idomultam azért hozzájuk, tehát én már halkabban beszélgetek, de neki még így a szemével is így komolyan, tehát hogy és akkor így Réka megjegyzett, hogy csak beszélgetünk, de nem kiabálunk, ez beszélgetés, nem kiabálás. Anyósomat meg úgy teszteltem egyszer, hogy ha mindig halkabban mondod neki, velünk él, 5 éve, vagy már több, 7 lassan, de hogy mindig halkabban mondod, és annál halkabban mondta, és a választ. És akkor látom ezt, hogy itt tehát a kommunikációs meg a kulturális különbséghez nálunk nagyon előjött, és akkor ne kiabálj már, nem kiabálok. Csak mondom, tehát, hogy ezt meg kellett szokni. Mit akarok ezzel elmondani? A különbözőségeink azok nem feltétlenül. Néha lehet, hogy akadály, de hogyha nyilván megismerjük a másikat, megszokjuk, hogy ki ő, hogyan beszél, kiabál vagy suttog, a különbözőségeink bármennyire furcsa is, de építőleg hatnak a kapcsolatunkra. És még akár gazdagodhatunk is, hogyha nem mindig kiabálva mondunk el valamit, én ezt megtanultam, ő már megtanulta azt, hogy Ricsi! Hát figyelj már ide, amikor először hallottam tőle, nem is hittem el, hogy ilyet tud, de egyébként tud. Ami még egy olyan dolog, amire törekednünk kell, és itt úgy szintén őszinték leszünk, szerintem így van értelme ennek, és lehet, hogy itt most ilyen csalódást keltek, de attól függetlenül még ezt elmondhatom, és el is kell, hogy mondjam. Mert vannak olyan barátaim, ha csak egy ilyen kirándulásra mentünk el néhány napra, akár itt a hegyekbe, vagy bárhová, tudom azt, hogy minden reggel leülnek, közösen imádkoznak, és közösen olvasnak igét, és úgy indulnak a napnak, meg akár még este is. Ez sajnos nálunk nem megy. Lehet az életbeosztásunk ilyen, ez a 6-kor kelünk mindig, általában minden reggel, és akkor időpontra kell szaladni mindenhová. Sajnos ez nem megy. Nálunk ez így nem működik. Megvannak ennek a helyei, meg az alkalmai, de nem tudjuk ezt gyakorolni, úgyhogy ez egy őszinte bűnvallás most mindenkinek, meg önmagunknak is, hogy erre többet kellene fektetni, lelkészként is. Ugye? Nem árt, hogyha a pap olvas Bibliát. Tehát, hogy közösen. És ez kevés. Megvannak a közös imádságok, a csendességek, de nem ez a rendszeres, amikor minden reggel úgy indulunk, hogy És ezt megmondom őszintén, ez a szent irítség mindig bennem van, amikor nem tudom, látom azt, vagy hallom, hogy minden reggel és minden este úgy tudják lezárni a napot, ez nálunk nincs így. De azt kövezzem meg, akinél mindig így van. Jó, van még itt egy rossz, amit szerintem el kell, hogy, vagy majd ezt mondjam most én. Önzőségünk levetkőzése van egy ilyen ponton. Jó, akkor elmondom. Ebben jó irányba haladunk, mert mindketten el vagyunk a saját dolgainkkal, erre már egy kicsit úgy utaltunk, de hogy sokszor csak a saját szemszögünkből látjuk a dolgokat, és akkor itt adom át neked, amit te még ezzel kapcsolatban mondani szeretnél, de mind a ketten önzőek vagyunk. Ő is, meg én is. Nem annyira nagyon, tehát nem az, hogy csak én, de néha előjön az, hogy az én dolgaim érvényesüljenek, meg az én látásmódom, de folytassa Réka.
Én nem is annyira önzőségnek nevezném ezt, hanem inkább úgy fogalmaztam meg itt magamnak, hogy a saját szemszögünkön keresztül vagyunk hajlamosak látni mindig a dolgokat, vagyis sokszor. És mindig ez egy ilyen freudi elszólás volt, de igazából arra gondoltunk, vagy azt akartuk ezzel megfogalmazni, hogy amikor történik valami, akkor sokszor hajlamosak vagyunk nagyon sokáig csak a saját látásmódunkon keresztül értelmezni azokat a dolgokat, és még mindig nehezünkre esik a másiknak a szemszögébe hamar belelátni magunkat. És szerintem ezt sokan átérzik, amikor azt mondom, hogy rengeteg konfliktus forrás lehet egy házasságban abból, hogy egy megoldandó problémát, vagy egy nehézséget hajlamos vagyok én csak a saját szemszögemből látni, ő szintén csak a saját meglátásai szerint, és a kettő között pedig nincsen kapcsolódási pont. És természetesen ennek, tehát van mindig a növekedésre hely és idő és alkalom, vagyis hát ebben reménykedünk, de hogy ez nekünk egy ilyen nehézség, hogy mindig saját szemszögből látni, és nem a másikéból, és beleélni magunkat a másiknak a meglátásába, vagy a megélt dolgaiba, ez egy kicsikét nehézkes lehet. És egy kicsit személyesebb dolgokat is szeretnénk azért megosztani ebben a bizonyságtételben, mert vannak tényleg megmosolyogtató dolgok, vagy mosolyunk az a különbözőségeinken, vagy a kis apró vitáinkon, de arról is szeretnénk egy kicsit beszélni, hogy mégis konkrétan milyen dolgok voltak az életünkben, a közös életünkben, amiken keresztül az Isten tanított minket, amikben ott volt velünk, és amiken keresztül vezetett. Egymásnak terhét hordozzátok, ugye ezt az igét kaptuk a házasság kötésünkkor, és akkor még olyan kis naivan bele sem gondoltunk volna abba, hogy hát beszéljünk akkor így róla, hogy a házasságunk első 10 évében mennyi mindenen is kell ezt keresztül menni, és néha feltámad bennünk egy olyan érzés, hogy oké, hogy 10 éve vagyunk házasok, de annyi mindent megéltünk már, hogy szerintem 50 évre elosztva is teljesen elfogadható lett volna. És vannak olyan események a pároknak az életében, amik hát nem hoznak közelebb, hanem inkább eltávolítanak a másiktól. És ugye szokták azt elmondani, vagy én más pároktól hallottam legalábbis, hogy ugye az például, hogyha egy tragédiát, egy nehézséget különbözőképpen dolgozunk fel, mondjuk egy gyászt, nem úgy élünk meg, mint a másik, és erről nem beszélünk, vagy nem tudunk beszélni, magunkba zárkózunk, és csak hagyjuk egymásra telepedni azt a sok-sok-sok mindenféle sérelmet, akkor azok nagyon el tudnak minket távolítani egymástól.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben folytattuk a kárpátaljai Máté Rihárdnak a Munkácsi járásban található Izsnyété település református lelkészének és Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételének a bemutatását Beregszázból, akik Isten kapcsolatukon keresztül beszéltek házasságuk örömeiről, bánatairól. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Megmaradni című műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.